Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést, jelentette be a miniszterelnök Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás átvétel. Megérkezett az első több mint 30 milliárd forintos számla abból az 1300 milliárd forintos keretszerződésből, amelyet Szalai Bobrovnicki Kristóf, a leköszönő kormány honvédelmi minisztere kötött alig egy hónappal a választás előtt, mindenféle társadalmi konzultáció nélkül, titkosított formában. Az új kormány ezt nem fizeti ki, mondta Magyar Péter. Hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést. Működő egészségügyre, működő oktatásra, valódi közbiztonságra, hazahozott uniós forrásokra, beinduló gazdaságra, működő gyermekvédelemre van szükség, nem kém műholdakra, mondta kiemelve, az országnak nincs szüksége a szerződésben szereplő dolgokra. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Posztjában Gulyás Gergely azt írja, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Magyar Péter miniszterelnök élőben közvetített adásban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterrel tegnap megkezdte a Karmelita Kolostor tövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy hétvégente látogatható lesz a Kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinettiroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, a kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület, a már felújított, a megépült, illetve az építés alatt álló épületek leghelyesebb funkcióját. Hozzátette, torzó nem fog maradni, igyekezni fognak a még nem elkészült épületeket költséghatékonyan befejezni. A kormány a központi költségvetésről szóló törvényben elfogadottnál lényegesen magasabb időarányos hiány miatt speciális jogkörökkel ruházta fel a pénzügyminisztert, a magyar közlönyben megjelent határozatával. Amint azt Magyar Péter bejelentette, a pénzügyminiszter előzetes egyetértésére lesz szükség az irányítása alá tartozó költségvetési fejezetek, központi költségvetési szervek előirányzatai terhére, a 250 millió forintot meghaladó új kötelezettségvállalásokra, valamint a 100 millió forintot meghaladó bármilyen eszköz beszerzéséhez. E szabály alól kivételt képeznek a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, illetve nem állami szervek által ellátott köznevelési, szakképzési, felsőoktatási, egészségügyi vagy egyéb jogszabályban rögzített közfeladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, illetve eszközbeszerzések. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang tegnap számolt be arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 4 billió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig 2 hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Sport. I. és Ferenc elnök szerint a Magyar Kézilabda Szövetség fő feladata, hogy megismerje az új kormányzat sportirányításának terveit, hogy a jövőben közösen együtt tudjanak dolgozni a sportágért. Az elnök a szövetség küldött gyűlésén hangsúlyozta, ez fontos a sportszervezeteknél és a vármegyei szövetségeknél dolgozóknak, a sok tízezer kézilabdázónak és családjaiknak, annak a több százezer magyar embernek, akinek napi szinten élete része a kézilabda, akár az élsportban, akár a tömegsportban, vagy éppen az utánpótlásban. Hozzátette, minden év kihívások elé állítja a szövetséget, de munkatársaival együtt továbbra is minden erejükkel azon lesznek, hogy a sportszervezetek versenyképessége megmaradjon. Végül az időjárásról. Felhős, csapadékos időre készülhetünk. Keletebbre gomolyosodhat, időnként szakadozhat a felhőzet. Itt délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzőek, a keleti harmadban akár heves zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Story fire and
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. május 16-án szombaton. A zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szót most arról, hogy mivel készültünk a mai nap folyamán, már ami a délelőttet illeti. A műsor ismertetést követően reggeli beszélgetésünket kísérhetik figyelemmel, melynek vendége a mai napon Csepeli Péter bábművész lesz. Vele beszélgetek majd életéről és természetesen a Süsűről, melyben ő a sárkány főárus volt.
Egyszer itt dolgoztam, egyszer ott dolgoztam, kereskedtem. Volt, hogy az Astoria szálló mellett volt egy irodaház, és koksfűtéses ház volt, és ott ledobták a kokszot nagy teherautókkal a járda melletti nagy vasaitót felnyitották. Én meg ott lent, ezt lellapátoltam, talicskáztam a nagy kupacba, hogy a fűtő aztán onnan tovább vigye. Na, ilyen is volt. Szerettem csinálni.
9 órakor híreket mondunk, utána segíthetünk. Ismétlés csütörtökről. Miskolcon a kukások az óvodák új hősei. A helyi szemétszállító cég meseterapeuta segítségével írt egy mesekönyvet Muki és a Fekete Királyság címmel, amelyben a kukások a lovagok, a kukásautó pedig a sárkány, mely megeszi a szemetet. Mai műsorunk vendége Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője lesz, akivel meséről, a hatalmas sikerről, szemléletformálásról, 150 éves hulladékgazdálkodásról és szelektív gyűjtésről beszélget a szerkesztő Molnár András. Ajánlónkból kiderül például, hogy ki kell mosni a joghurtos dobozt a szelektív gyűjtés előtt.
Ha valamiből kiborítok valamit, tehát mondjuk nem hagyok benne terméket is kiborítom, nem kell mosogatni. Tehát a technológiai feldolgozással, amikor ez majd tovább megy hulladékként, ott ezt meg fogják tenni. Sokkal komolyabban. A lényeg, hogy ne legyen benne ételmaradék. Ugyanaz a pizzás doboz, a klasszikus megint. Ha most van rajta két darab pötty, ami a pizzáról, mert hozzáért a fedele vagy bármi, attól az papír hulladék még. Tehát azért ne dobjuk ki a vegyesbe, mert van rajta két, hogy nem fog semmiféle problémát okozni az újrahasznosítás során, tehát nyugodtan.
9 órától Törökszent Miklósi és Kisújszállási adóink Napról Napra című összeállításunkat sugározzák, melyben többek között a cukorról lesz szó. Erről is még sok másról beszélget majd Vaszili József cukrász, közgazdász feltalálóval Farkas Erzsébet.
A cukrot lehet pótolni tejfehérjékkel. Most ezekhez a recepteket át lehet alakítani tejfehérjévé, és lehet gyártani termékeket. Ebbe a rohanó világba egyre több veszély fenyegeti az emberi egészséget. Tehát ha az emberi egészséggel kapcsolatos valami újat tudunk hozni, ami jelen esetben mondjuk a cukornak a kevesebb fogyasztása, ez nagyba befolyásolná az emberek egészségét.
Szintén 9 órától Tokai Adónk is külön műsorra jelentkezik, méghozzá a kilátóval. Ebben beszámolunk az Egri Érsek Bora 2026 cím átadásáról, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem dolgozóinak zarándoklatáról, s végül a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiállítását ajánljuk figyelmükbe.
Közösen úgy döntöttünk, hogy akkor létrehozzuk a közös olasz rizlinget. Ugye ő már szeretné befejezni a borász pályafutását, és azért ezzel úgy gondolom, hogy egy kicsikét az ő nevét is tudjuk továbbvinni, meg hát az ő útmutatásai szerint készítettük el a bort. Különlegessége a bornak, hogy ugyanazon a dűlőháton található mind a két szőlőterület, amiből ő is készítette a borát, illetve a mi szőlőterületünk is ott van, úgyhogy kvázi a bornak az alapja, azt mondhatom, hogy egy helyről jön.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát. Hírek, majd itt élünk. A szerkesztő Papp Péter, akivel ma a Nógrád vármegyei palotásra látogatunk, méghozzá a 12. tortafesztiválra. Előzetesünkben Juhászné Kovács Felíciát, a település polgármesterét hallják.
Kulcs szó az, hogy közösen. És az én mottom még az, hogy jót s jól. Tehát amikor egy ilyen rendezvényt valaki megálmodik, és legyen az bármilyen ötlet is, mindig mindenből, ha a legjobbat hozzuk ki, és úgy állunk a dolgokhoz, hogy hogyan lehet a legjobban ezt előkészíteni és létrehozni, akkor abból csak jó sülhet ki. És a magyar ember, ezen felül a palóc ember joggal híres a vendégszeretetéről.
11 óra 5-től megismételjük csütörtökről a Megmaradnit, és ebben folytatjuk a jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvény bemutatását, és hallhatnak egy előadás részletet a házasságról is. Most Popé Árpádot, a Selyen János Egyetem történelem tanszékének docensét hallják.
Megkövette a zsidóságot is, akiket ugye a háború alatt elhurcoltak a koncentrációs táborokba, illetve a Szlovákiából kitelepített németektől is bocsánatot kért, és elítélte a velük szemben alkalmazott kollektív bűnösség elvét. Most ennek nyomán még 1992-ben az akkori magyar ellenzéki pártok, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom és az Együttélés elő is terjesztette egy hasonló nyilatkozatot, amelyben a szlovák parlament a magyarokkal szemben alkalmazott kollektív bűnösség elvét is elítélte volna, de ez a nyilatkozat még odáig sem jutott el, hogy a parlament plénuma elé kerüljön megvitatásra, tehát a parlamenti szlovák pártok egyszerűen tárgyalni sem voltak hajlandók róla.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk a Regina Célit. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb 12:05-kor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok.
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A bábozás akár hiszik, akár nem, de nem gyerekjáték, hiszen nem könnyű életre kelteni egy halott figurát, s elhitetni, hogy benne érző szív dobog. 1976-ban, tehát 50 évvel ezelőtt mutatták be a Süsű a sárkány című bábfilmet, melynek forgatókönyvét a 90 éve született Csukás István írta. A bábok mozgatói között volt Csepeli Péter bábszínész, akinek legemlékezetesebb alakítása a sárkány főárus volt. A most következő beszélgetésben őt hallják. Sok mindent, de úgy sok mindent, vagy mégis csak keveset olvashattunk az interneten, abban a rövid életrajzban, amit átfutottam rólad, elnézést a tegezésért, nem tőled a hallgatóktól, mert mi megegyeztünk, hogy tegeződünk, köszönöm szépen, és abból kimaradt a gyerekkorod, abból a nyúlfarknyi életrajzból, önéletrajzból, kezdjük akkor ott.
Igen, volt gyermekkorom, eléggé változatos. Ez különböző költözésekkel tarkítva is volt. Zirszen születtem, a Cisserciek nagyvárosában, a Bakony fővárosában, és az az érdekes, hogy minden nyáron aztán ott is nyaraltam, Pestről Zirszre mentünk, és bejáratos voltam én az apátságba.
Kikre emlékszel?
Vendel apát volt akkor.
Endrédi Vendel.
Endrédi Vendel, igen. És azt kell tudni erről az időről, hogy keresztapám a Vendel apátúrnak az inasa volt. Ezért aztán ők egy szolgálati lakásban éltek a Rákóczi tér 13-ba. Persze elvették azt abban az időben, amikor el kellett venni. No, itt nem részletezem a történetet. A lényeg az, hogy bejáratos voltam az apátságba. Hát talán ennyit Zircről.
De annyit, hogy gyerek. Időben el tudjuk helyezni a dolgokat. Mikor születtél?
1938. június 7-én. Nem sokára betöltöm a 88-at, és belépek bizony a 89-be. Érzem már az időt. Azt meg kell mondanom, érzem az időt, járásban, tennivalókban. No de, ha visszatérhetek még a gyerekkorba, édesapám bolgár volt. Nem kertészbolgár, hanem üzletet, kereskedő bolgár. A kelenföldi remízzel szembe volt az üzletünk, amit persze aztán elvettek. Édesapám a nagyvásártelepen szerezte be az árut, és a háborúnak már vége volt, 45. augusztusát írjuk, amikor lovaskocsira szállt más kereskedőtársával együtt, hogy beszerezzék az árut. A Fehérvári úton jártak, amikor orosz katonák megállásra kényszerítették a kocsit. A kocsi nem állt meg, lőttek, és édesapámba fúródott a golyó. Pontosabban átment rajta a szívénél, meghalt. Én akkor Szirjanov Petrov Péter néven éltem. Édesanyám másodszor is férjhez ment, nevelőapámhoz, Csepeli Lászlóhoz. Veszprémi ismeretség volt ez köztük. Nevelőapám, aki református volt, édesanyám hatására katolikus lett. Rendszeresen jártuk az utat Mária Makkosra. No, közben elérkezünk ahhoz a korhoz, amikor felvettek a piarista gimnáziumba, és felvettek a volt Verbőci gimnáziumba, Petőfi Sándor gimnáziumba, Horváth kertben, az első kerületben. Édesanyám azt mondta, hogy menjek a piaristákhoz. És én kimerem most jelenteni, elnézést kérek mindenkitől. Én hálát adok a Jóistennek, hogy államosították a egyházi iskolákat.
Mert különben a ciszterekhez mentél volna?
Úgy van. Államosították az egyházi iskolákat, megszűnt a ciszterek, nem maradtak, tanító rend, a piaristák megmaradtak. Ez nagyon fontos a házasságom szempontjából, mert a piaristáknál, miután befejeztem a gimnáziumot, az egyik iskolatársam, Köncs Boldizsár barátom megkérdezte, hogy nincs-e kedvem egy kórusban énekelni. Dehogy nem, volt kedvem, menjünk énekelni. Na, ott szépen összegyűlt a társaság, jöttek fiúk, jöttek lányok is, és itt jön a fordulópont. Jött három helyes lány, én a tenorban ültem, előttem pedig ültek a szopránok, és én elkezdtem hintáztatni az egyik lányt, így a széken. Megszólalt közben a mellette ülő, hogy őt is hintáztassam. Ő lett a feleségem. No, a lényeg az, hogy itt a gimnáziumban azt hiszem harmadikas voltam, amikor elkezdődött a bábszakkör. Vízvári László piarista tanár, akinek régi cserkész múltja volt, alapította, vagy elkezdte ezt a bábszakkört. A bábszakkörben olyan kedvet éreztem későbbiek folyamán, hogy jelentkezzem az Állami Bábszínház stúdiójába. Pályázatot hirdettek, indult egy év.
Hányban volt ez, 50-es évek?
55, ez még 56 előtt. No, ez a korszak érdekes volt, de végül is az van, hogy elhatároztam, hogy hivatásos színész leszek. Elvégeztem a 2 éves bábszínészképző tanfolyamot, ez felsőfokú tanfolyam végzettséget jelent. Illetve előadó művészi lehetőséget, előadó művészi beosztást kaptam igazolvánnyal, mint bábszínész. De ettől függetlenül még szavalni is lehetett valamilyen ünnepségen, ha kellett. De itt kerültem be a televízió munkájába, Magyar Televízió munkájába, mert egymás után készültek a bábfilmek. A legrégebbi talán a Rémusz bácsi meséje volt, aztán a Futrinka utca, még sok minden más, most nem tudom sorolni, de a legismertebb, ami körülbelül 50 évvel ezelőtt indult az első rész felvételével, az a Süsü, a sárkány volt.
Azért sok mindent kiadtál, mert azokban az években mit csináltál, még nem báboztál?
Mely években?
Tehát mondjuk a gimnázium, meg a bábozás, a bábfilmek között.
Gimnázium, tehát érettségi után ennek az együttesnek különböző megnyilvánulásai, jelenései voltak, többek között pantomimmal is foglalkoztunk. Volt a Kossuth Klubban, Múzeum utcában egy előadásunk, hát, hogy most siker volt-e, vagy nem siker, nem volt siker, nem tudom, újságok írtak róla. Aurora néven alakult ez az együttes.
Ez még a Vízvári féle csapat volt.
Vízvárival. A gimnáziumból talán el kellett jönnünk, valószínű, mert a Nemzeti Szalomba folyt tovább a munka. Ott is előadtuk a fából faragott királyfit, és ott egy árnyátékot is Filemon és Bauzis címmel. Ez egy Haydn opera volt. De aztán a Nemzeti Szalont lebontották, onnan el kellett jönni, és a Calvin tér közelében volt egy vendéglő, annak volt egy kuglipályája lent az alaksorban, azt megkaptuk a tanácstól, csak át kellett alakítani a kuglipályát színpaddá, színházzá, nézőtérre. Ez megtörtént, És az is megtörtént, hogy ezt rövid időn belül elvették az együttestől, és akkor került a Pest Erzsébeti Csilibe. Az együttes, de már ebben a Calvin téri közeli épületben nem Aurora néven, hanem Astra néven működött.
Így meg lehetett ebből élni? Bocsáss meg, meg lehetett ebből élni?
Ebből élni? Ez nem pénzért ment ez.
Akkor mi volt a munkád mellette?
Aha, tényleg? Na, mit csináltam? Mert azt tudom, hogy korábban nyári munkát végeztem, de különböző helyeken. Az ott az egyik alkalom a nyáron, hogy szöget egyenesítettem a ácsoknak. Mert ugye akkor kevés szög volt régen, aztán meg kellett menteni a görbét. Na kérem, dolgoztam a SZESZ forgalmi vállalatnál is, az üres üveg raktárban, a Lilium utcában szépen összeraktam a különböző színű márkás üvegeket, aztán így olyan csíkokba került az alaksorban. Kérlek szépen, egy fél évet jártam még szemináriumba is, de külsős hallgatóként. No, egy fél év ott is eltelt, akkor volt olyan, hogy egyszer itt dolgoztam, egyszer ott dolgoztam, kereskéltem. Volt, hogy az Astoria szálló mellett volt egy irodaház, és koksfűtéses ház volt, és ott ledobták a kokszot nagy teherautókkal a járda melletti nagy vasaitót felnyitották. Én meg ott lent, ezt lellapátoltam, talicskáztam a nagy kupacba, hogy a fűtő aztán onnan tovább vigye. Na, ilyen is volt. Szerettem csinálni.
Mikor nősültél meg?
No, ez már érdekes, igen. Tehát megismerkedtünk. Én 60-tól számolom az ismertséget, tehát akkor számolt ki, hogy ez most mennyi. 64-ben volt az esküvőnk, a másrába mentünk mézes hetekre. Tavaly előtt ünnepeltük a 60 éves házassági évfordulónkat. Ha megnézed a hálószobánk falát, ott Ferenc pápa és más püspököknek a áldása van a falon. A püspökök nagy része iskolatársam volt, tehát 64-ben volt az esküvőnk, egymás után jöttek szépen a gyerekek, 65-ben az első, 67-ben a második, 70-ben a harmadik, 72-ben a negyedik, és akkor jött egy 12 éves szünet. Feleségem akkor 40 éves volt. Megszületett az ötödik, ő a legkisebb, de ennél a legkisebbnél is van három klapec. Különben ő az egyetlen, aki a gyerekek közül piarista diák volt Görbe Laci tanár úr osztályában.
Thank you.
Hadd mondjak egy érdekes dolgot, talán ez tényleg említése méltó. Már a levéltárnak dolgoztam.
A piarista levéltárnak, önkéntes munka.
Nem a levéltárnak, a Diákszövetségnek, mint tag és tagdíj nyilvántartó, és az egyik osztály 42-ben vagy 43-ban érettségiztek, megkértek engem, hogy szervezzek nekik egy találkozót, 70 éves találkozót. Két osztálynak együtt, hogy mégis többen legyenek. Feleségem valahogy jó füle volt, meghallotta a nevet. Ugye mondtam, milyen nevet mondtál? Mondom, Gímes Rezső. Gímes Rezső? Hát nála szültem 4-szer. Azt a mindenit. Tény az, hogy összehoztam ennek a két osztálynak a találkozóját. Rezső is ott volt, és elérkeztünk a 60 éves házasság évfordulóhoz. Egy évig titkoltam mindenki elől, hogy ki lesz még itt, mert Rezső bátyám el tudott jönni segítséggel, és amikor megkértem a gyerekeket az oltárnál, mert egy emlékmise volt, hogy gyertek szépen sorba ide ki az oltárhoz, fölálltak négyen, és mondtam, Rezső bátyám, állj föl, légy szíves, nézd meg, őket hoztad a világra. A feleségem akkor nézett egy nagyot, megfordult, oda szaladt hozzá, és megölelte, és gondolom, meg is csókolta. Hát akkor a meglepetés volt neki, most képzeld el, na kérem szépen, hát most viszont nekünk lesz a 70 évesünk, ennek az osztálynak, 6-80 vagyunk még körülbelül, illetve hát akik el tudnak jönni egy valakiért külföldön, és hát összejövünk valahogy. Urbanek Rudi az osztálytársunk, aki most a második legidősebb Kerényi atya után a piaristáknál, ő mondja majd a misét. Na most kérdezzél.
Akkor vissza, hogy bekerültél a tévébe, addig voltak itt ott munkahelyeid, bekerültél a tévébe, mint bábos. Futrinka utca, Rémusz bácsi.
Nem dolgoztam a tévében, csak ezekre a felvételekre egyeztettek engem. Arra is büszke vagyok, hogy az egyik darabnál ott volt a dramaturg, és megkérdezte a rendezőt, hogy ki mozgatja azt a figurát. És az én voltam. Ez olyan dicséret számomra, hogy valaki észreveszi, hogy egy báb hogyan mozog. Nem kapkodva össze-vissza, nem szép nyugodtan, már csak azért is, mert televízióban egy kicsit nagyobbat mozdulok, már kint vagyok a képernyőből. Néztük mindig felvételeknél a nekünk odatett monitort, és arra kellett mozogni. És azok a felvételek a legkülönbözőbb helyeken történtek. Most jelenleg nem is tudom, mi van az Óbudai zsinagóga helyén, a szállodához csatolták, vagy mi, ott is volt egy csomó felvétel.
Akkor főállásban végül is bábos lettél?
Főállásban végül elvégeztem a 2 éves bábszínészképző tanfolyamot, megkaptam az előadó művészi engedélyt. Örültem, nagyszerű volt, amikor rám bíztak valamit, mikor megdicsértek a vizsgán, jól szerepeltem. Volt egy pantomim tanárunk, később a varietének az igazgatója lett. Az megkérdezte a vizsgaszámomra, hogy leutánozhatja-e. Hát erre tulajdonképpen engedélyt kell adni, ha a másik az én poénomat akarja használni. Kutya sétáltatás volt. Úgy sétáltottam egy kutyát, hogy nem volt kutya. És a végén a kis kutya lepisíli a nadrágom szárát. Na, igen, és jöttek egymás után az előadások. Az első darabra is emlékszem, az a Misi Mókus vándorúton volt, és tessék elképzelni, az évtizedeken keresztül ment ez a darab.
Már az Állami Bábszínházban.
Állami Bábszínház, majd Budapest Bábszínház néven is ment a darab. Csak egy pár éve vették le a műsorról. Igen, aztán nagyon sokat jártunk vidékre. Ennek előnye is volt, hátránya is volt. Megismertük az egész országot. Ahol színpad volt, ahol fel lehetett építeni a paravánt, mert ilyen szétszedett paravánnal dolgoztunk, szétszedett, össze kellett rakni, ott játszottunk. A hátránya az volt, főleg később, illetve hát minden második héten mentünk vidékre. Ez a hátrány, akkor a feleségem együtt maradt a gyerekekkel. Ő nevelte őket. Amikor aztán, és most elérkezünk egy ponthoz, amikor arról volt szó, hogy nem minden második héten megyünk egyet, hanem minden második héten két hetet leszünk vidéken, akkor még nem voltak bábzinázak vidéken. No, akkor én felmondtam, eljöttem a színháztól 14 év után, ha jól emlékszem. Elmentem a rádióhoz, magyar rádióhoz, bemondónak jelentkeztem, de a végén azt mondták, hogy lehet, hogy már előre is tudták, hogy inkább női hang kell, de felajánlották, hogy legyek KTV, központi turnusvezető. Később adás ellenőrnek nevezték el. Helyileg ez a bemondóknál volt egy hely, ahol az volt a feladatom, hogy a munkájukat irányítsam, beosztást csináljak. Ők háromféle munkát végeztek. A műsort vezették, illetőleg hát mindig konferálták a műsorokat, az adón hangosan a mikrofonban, ami kiment a rádióba. A másik, aki a híreket olvasta, hírolvasó bemondó, és a harmadik, aki különböző stúdiókba ment felvételre. Ezt azt felvenni, és aztán később adásba ment. Hát kérlek szépen, ezt csináltam 3 évet, akkor felajánlották nekem a szórakoztató osztályon egy állást, de onnan eljöttem. Visszamentem a színházba, mert hívtak ügyelőnek.
Az mit csinál az ügyelő? Mozgató is bábot?
Ügyelő, más szóval előadásvezető. Az előadást elindítja, vezeti, befejezi.
Ő mondja, hogy színpadra?
Úgy van. Az előadás előtt először is ellenőrzi a színészeket. Abban az időben fél órával előtte, előadás előtt fél órával már benn kellett lenni a színésznek. Ezt ellenőrizni kell. Ellenőrizni kell, hogy a színpad előadásra rendben van-e. Pár perccel a kezdés előtt, ez meg volt határozva, hogy 10-8-6 bemondani az első, második, harmadik figyelmeztetést, és aztán kezdésnél én nekem ellenőrizni kellett, hogy a hangosító ott van-e helyén. Hangos a helyén van, fény világosító helyén van, oké, akkor kezdhetünk, színész a színpadon, aki kezd, és elindítottam a zenét, nyitányt. Először eleinte még oda kerültem, a függönyt is kezeltem. Előadás alatt csak olyan feladata volt az ügyelőnek, és ez élő színpadon is, mi így hívjuk élő színpadon, az, hogy az ügyelő valami hangeffektet ad. Persze mindig változtak az idők, nem biztos, hogy mindenhol úgy volt, de például egy csattanás kellett, akkor egy lécet így lábbal leszorítottunk, és bang, elengedtük, az jó nagyot csattant. Vagy pedig voltak ilyen kitöbött zsákok, amit a tenyerünkre vertünk, és az volt egy puff, mikor valaki elesett, mármint a bábú. Ha kellett ilyesmi, ennyi volt. Na most, ha volt szünet, akkor összement a függöny, majd jelezni megint lentre a közönségnek, hogy tessék följönni, legalábbis így emlékszem. Már ez is régen voltam.
És nem hiányzott közben a bábozás?
Ez érdekes dolog, hogy nem nőttem össze annyira vele, hogy hiányozott volna, az rossz lett volna. Így könnyebb volt válni, hiszen én döntöttem, nem mások, és akkor fájt volna. Én döntöttem így, hogy inkább más csinálok, és hát megmondom, azóta, na hogy mondják ezt, a tudásomat, azt, amit tanultam beszédtechnikában, nézzenek oda, nem jut eszembe a tanár mindjárt.
Fischer?
A Fischer az a tévéknél volt.
Mondták?
Mondták. Mondták, Imre nagyszerű tanár volt, szerencsétlen saját autója ütött el, de a rádióban is Vaha Imre, ő is foglalkozott velem, és a bábú mozgatása átkerült a beszédre, a felolvasásra. Amit aztán, mióta itt vagyunk lassan 20 éve a Tétényi egyházközségben, hát persze, hogy felolvasok. Eleinte az olvasmányt, aztán később úgy variálódott, hogy végig a Szentleckét, és képzeld, volt egy megtiszteltető feladat, plébánosom Lajos atya megkért, hogy az evangélistát olvassam.
A pasióban.
Örömmel megtettem, nagyszerű volt, és még hadd mondjak valamit ezzel kapcsolatban, mert hát jól esett nekem, egymás után jöttek hozzám a hívek, 13-ig számoltam őket. Körülbelül hányan mondták, hogy de szépen olvasok. Húha! Én aztán rájöttem egy valakinek, meg is mondtam, én nem felolvasom valakinek a szövegét, hanem úgy olvasom fel, mintha én lennék, aki írta. Már a megszólításnál, testvéreim. Talán ez van benne, hogy azt közvetítem. Éppen ezért én nem nézek föl olvasás közben a hívekre. Nem én mondom azt a szöveget, nem én, hanem akinek éppen a szövege megy. Éppen ezért én azt nézem csak. Olvasom, olvasom. Ez az Isten igéje.
Folytatjuk tovább a beszélgetést Csepeli Péter bábszínésszel. Nyilván vallásos nevelésben részesültél gyermekkorodban, piaristákhoz is jártál, de hogyan sikerült megőrizni a hitedet végig a szocializmus-kommunizmus időszakában?
Ez nekem nem volt probléma, ha jól emlékszem. Templomba járás általános iskolában egyszer ott kötelező volt, az osztályon, Kelenvölgyi iskola. Vérmezőnél Krisztinavárosi templom, illetve a Városmajori templom tartottam végig, minisztráltam, sőt, tudod, hol minisztráltam én először? Ötödikes elemista voltam, a Péterhegyi úton van egy kápolna, látom, ismered.
A Budafok után, az már a 11. kerület.
Szabina, Szabina kápolna, Szent Szabina, melyik rendé?
Bencés.
Bencéseké, ott volt akkor Szunyog Szavér Ferenc. Ott lakott a kis rendház részben. Na most zárójelbe. Tudod a történetet?
Nem.
Rálépett valakinek a lábára, ezt mesélünk, rálépett valakinek a lábára a villamoson. Az, hogy elefánt, nem bocsánat, szúnyog vagyok. Valahogy így volt. Na, szóval ott volt egy atya, aki az országban, ha jól tudom, először szemben misézett. 10 éves voltam, akkor 38, de hogy 38.
48.
Igen, még államosítás előtt, azaz. Tehát még nem volt szó erről, de ő szembe misézett, és még arra emlékszem, hogy ezt mennyire fogadták, vagy nem fogadták el, arra egy példát mondok. A hittantanárom, Varga plébános úr, hogy ki hol volt, vagy miért nem voltam, nem tudom, hogy tudta számon kérni, de számon kérte, az osztályban ezt mondtam a Szent Szabinában. Az cirkusz, mondta ő. Hát igen, ez volt a véleménye neki vagy egyeseknek akkor a szemben misézésről, hogy az cirkusz. Ez volt egy érdekesség. Na, tehát már ott is rendszeresen jártam misére, sőt, oltárszolgálat is volt, a Krisztinába is misére jártam, és minisráltam. Oké, megtartottuk szüleimmel a kapcsolatot Mária Makkal, Makkos Máriával. Itt sajnos van egy szomorú, ez piarista a szomorúság. Hol voltam? Mert hát ott is megkérdezték. Osztályfőnököm Helyes László. Hol voltam? Mondom.
Az osztálymise helyett.
Igen, osztálymise helyett. Mondom, Makkos Máriát kerestem osztályfőnök urat előző nap, hogy engedélyt kérek, nem találtam. Puh. Egy akkora pofont kaptam nagy tenyeréből, nem kellett volna. Na mindegy, Makkosvárjára jártunk nagyon sokat, nevelő apám akkor katolizált, református volt korábban, a vári Bonajunta atya, az Szalézi volt, ott volt a plébános, vagy lelkész, most ezt nem tudom, meg ketten voltak, ott egy jezsuita is volt, meg ő volt a keresztapja apukámnak. Vagy ahogy ő mondta, apsi, apsikámnak. Nekem akkor a családban volt egy ansi, meg egy apsi. Jó családban voltunk, és hát most a hétről beszélünk, nem volt semmi probléma. Hát utána jött a házas élet, járogatunk templomba. Hát persze, hogy járogatunk. Sőt, minket az ének is összeköt. Nem csak az, hogy ugye ott ismertük meg egymást a jezsuita Jézus szívébe, hanem ott aztán egy pár év után átmentük a bazilika kórusába, mert a bazilikában Harbat Artúr halálával megüresedett a hely, és akkor a Fehér Laci, aki ezt a kórust alapította, átment oda, és egy jó párral követtük őt. Ott aztán rengeteget énekeltünk, egyszer összeszámoltam, vagy 22 mise volt a repertoárunkon. Itt aztán bejött az, hogy nagyon sokat kellett vidékre járni, itt kapcsolódik ehhez.
Ja, bábosokkal, a bábszínházzal.
Igen, színházzal, és akkor ezt abban hagytuk. Ja, mert megszületett az ötödik, ekkor már nagyon sok volt, azt mondtam, nem hagyok mindent a feleségemre, én is nevelni akarok, és akkor abba hagytuk. De akkor az ötödik gyerek aztán a piaristákhoz került, ott hallottuk, hogy a piaristáknál van egy kórus, Borján Tibor vezetésével, akinek a képét látott, ott énekeltünk 8 évet, és akkor elköltöztünk ide Téténybe. Itt aztán kerestünk lehetőséget, és a barostelepi Jézus szíve templomban találtuk meg a kórust. Én soha nem hagytam el a hitemet, nekem jó ez így.
Egy valamit nem említettünk, vagy csak érintőlegesen, Süsüt. A Süsübe hogy kerültél?
A Süsübe úgy kerültem, hogy ez már nem tudom hányadik bábfilm volt. Velem egyeztetni tudtak, mindig hívtak, aki gyártásvezető, aki ezzel foglalkozott. A Rémusz bácsi meséire emlékszem, régi, az még fekete-fehérbe ment, aztán sok kisebb, rövidebb, vagy esetleg csak 3 részes bábfilm, vagy magyar mese, és hát elérkeztünk a leghosszabbhoz, a Süsühöz, körülbelül 50 évvel ezelőtt kezdődött. Volt úgy, hogy 1 részt vettünk föl, volt úgy, hogy 3 részt vettünk föl. A Sárkány Fűjáros volt az én szerepem, ez végigvonul mindegyik részen. Nagyon megszerettem, legjobb figurám volt az egészben, de tényleg azért ismerő, hogy sokat szerepelt, tehát az egy főszerep volt. Hadd mondjak ezzel kapcsolatban egy érdekeset. Van a tévében egy Süsü csoport, mármint az interneten. Van egy Süsü csoport, és ezt csak észreveszem, hogy valaki megcsinálta kerámiában a Süsüt. Hóha, megkérdeztem, hogy megcsinálná-e nekem a Sárkány Fűjárost kerámiában. Hát ő egy kezdő keramikus, de nagyon, nagyon szívesen. Azt mondja, megtisztelve érzi, ja, megtudta tőlem, hogy én vagyok a sárkányváros mozgatója, megtisztelve érzi magát, hogy ezt nekem megcsinálhatja, és nem kér érte semmit. Hát ez egy magyar nő volt, keramikus, aki ezt a szívességet megtette nekem, és aztán csinált hozzá egy kis kosárkát is, és azt mondja, hogy tegyen bele, csinálja meg úgy, hogyha a fű benne van. Nem mondom, hogy abba én beleteszek igazit.
Nem tudtam nem észrevenni, hogy a jobb kezed hüveik ugye nem úgy áll, mint a bal kezedé.
Na, ez érdekes, sárkányfűárus miatt is érdekes, nem akármi miatt. De nézzük meg most ezt a kis figurát.
Ja, nagyon jó.
Nézd meg, ilyen gyönyörűen megcsinálni. Hát nem igaz. Hát gyönyörű. Ott a kis kosárka. Katonáknak, diákoknak féláról. Mindjárt az első részben erről van szó. Na most, elkaptam egy poliartritiszt. Poliartritis krónika psoriatica. Pikkely sömör által okozott sokizületi gyulladás. 8-10 helyen volt nekem gyulladásom. Nyakat mosni nem tudtam, ide pláne, hát ez még most sem tudom megmosni. Keresztet vetni nem tudtam, ez beszűkült, minden mozgás beszűkült. Feküdtem, azt nem tudok csinálni, nem megy, hát ennek ide kellene jönni így, hogy ezen támaszkodjak. Ilyen a lábujjaimnál, így néz ki. A kézben, ez talán semmi, ez maradt meg. Valami lerakódott ott, tudod, lerakódott, hagyom így. Na most érkezünk el a süsübe. Ez akkor ilyen volt, csinálják a süsüt. Lerajzolják nekem a kezemet, mert minden kesztyűsbábnál ez a tartás. Ez megy a nyakba, fejbe.
A középső új?
Ez a kettő.
Meg a mutató.
Ez a kettő középső, meg a mutató, igen. Ez a jobb kéz.
A gyűrűs új?
Ez meg a bal kéz.
A hüvelyk új.
Na most így kellett csinálni. Ez alatt a rajz alapján a bábulnak a figurát, úgyhogy ha a bábút látnád most, nem tudtam megszerezni, az a televíziónak a raktárában van, akkor látni, hogy a jobb oldali az ilyen szélesen, normális, és a bal karja meg ilyen, hogy bele tudjak bújni.
Nyugdíjba végül is akkor honnan mentél?
A színházból mentem nyugdíjba, mint ügyelő, tehát mint előadásvezető, és most eszembe jutott valami. De el is felejtettem. Miről volt szó?
A nyugdíj.
Megvan, megvan. Nyugdíjba mentem, és én a színházban elkezdtem könyvvárosítást, mint bizományos. Akkor bizományosság volt, 8%-ot kaptam könyvekre. Volt olyan, abban az időben szerették, hogy sorba álltak, hogy mi van, mutasd, mi jött a könyvek. Hát így nekem olyan gyönyörű sorozataim vannak, a krónika sorozat teljesen. 65 darabot adtam el az emberiség krónikájából. Szép. No, kibéreltem a szekrény klub, a színháznak a klubjában, az 5. emeleten voltak szekrények, üresek is voltak, és az egyiket, kettőt igénybe vettem erre, megterítettem könyvvel. Kaptam rá engedélyt, stb. És a könyvek mellé aztán szépen hanglemezek is jöttek, a Hungarotonnal volt szerződésem, akkor még a Suprafonnal is, a cseh kultúrából is hoztam lemezek, ideadták nekem bizományba. Akkor még nem volt CD. Női harisnyám is volt, csokoládém is volt, cigaretta is volt, újság is volt. Na, mi kell még?
Minden a színházban.
Mindez a színház 5. emeletén, igen, oda felhozták nekem a cigarettát, én csak árultam. Aztán egyszer hoppá, jött egy ellenőrzés. Hát ugye volt pénztárgépem, de én akkor azt nem tudtam ott beütögetni a dolgot, fizettem egy kis büntetést. Ez már nyugdíj, ezt csináltam, és most jön az érdekesség, amit azt mondtam, hogy itt is jön egy érdekesség. Számomra az, és egy öröm. Egyszer csak azt mondja egy előadás asszisztenseim, én reggel kinyitottam, hogy csukjam be, be kell ugrani egy darabba. Hát a Misi Mókusba. Beteg lett a kolléga. Pont az, aki azt a szerepet játszottam, amit én. Gyerünk, elővettem a példányt, kicsit átlapozgattam, hát ilyenkor más nem lehet csinálni, kis memória, oké, mozgatás, stb. Ez a hátsó lábával lehetett a nyakát így előre dönteni, könyvben csak így ment, ez nem kesztyűsbáb volt. Megcsináltam az előadást. Az évad utolsó előadása volt. Igen, nagy szavak. Ha én nem vagyok ott bent, nem üzletelek, elmarad az előadás. Megvolt az előadás, valahogy meg is fizették, jó, kész. Hát ez öröm, számomra öröm. Még arra talán az, hogy ne. Igen, nem zavart engem, hogy most nem játszom, túl tudtam magamat tenni rajta magamat, részben, mert ugye én döntöttem, és ja, és akkor itt kapcsolódik az olvasáshoz, beszédolvasáshoz, a szépen olvasáshoz, az nekem hobbim.
Az elhangzott beszélgetésben Csepeli Péter bábszínészt hallották, és ezzel reggeli beszélgetésünk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A szerkesztő Stikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok! Most elhangzott műsorunkat csütörtökön, ugyanebben az időpontban, tehát 8 óra 15 perctől megismételjük.
Óha rózsa bimbó lehetné, rám szállnának szépen a lepkék, kicsi szívem vélük dobogna, nem lennék ilyen nagy otromba. Húha rúzsa bimbó lehetnék, rám szállnának szépen a lepkék, kicsi szívem vélük dobogna, nem lennék ilyen nagy otromba. Ezt a vágyam senki se érti, se gyerek, se nős.